Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Antal Gábor. Mint ahogy a jó borokat utaztatás után pihentetni kell, úgy most a Bormárka csapata is megpihen egy kis időre, de az iránytű addig is a segítségükre marad, hiszen a korábbi adásaink beszélgetéseiből válogatunk. Ez a Best of Bormárka.
Egy téma, egy borász és a műsor házigazdái együtt közösen gondolkodnak a borokról, a borkultúráról és úgy alapvetően a borvilágról. Célunk pedig nem kevesebb, mint feltárni egy-egy borfajta rejtélyét és valamilyen formában közelebb vinni, megismertetni a részleteket a hallgatóinkkal, követőinkkel. Ez talán tulajdonképpen a filozófiája is a műsorunknak, és ezek voltak azok a fő motívumok, amiért úgy láttuk, hogy van létjogosultsága egy ilyen alapvetően rádiós műsornak. Szeretettel köszöntjük a követőinket és a hallgatóinkat, ez itt a Bormárka második adása. Hétről hétre kalandozunk különböző szőlőfajták, vagy úgy általánosságba véve a borok világában. A jelen adásban pedig segítségemre van, hogy ne egyedül cipeljem az adás terhét. Antal Gábor, a Magyar Szőlő és Borkultúra Kft. Kommunikációs munkatárs. Szervusz Gábor, köszöntelek ismét.
Szia Márk, és köszöntöm a hallgatókat.
Jó dolgunk van, vagy hálás dolgunk lesz, én úgy érzem. A múlt héten egy kicsit talán tradicionálisabb vonalon mozogtunk, és most úgy gondoltuk, hogy megforgatjuk az érmet a másik oldalára, és elkalandozunk egy, hát úgy neveztük tulajdonképpen, hogy új fajták világába.
Így van, és két új fajtára fogunk majd fókuszálni, de erről majd biztos beszélsz bővebben, amikor bemutatod a vendég. De úgy megemlítjük azt is, hogy miért van szükség újfajtákra, hogy a magyarok mennyire jók ebben. Sok mindenről fogunk beszélgetni, és természetesen majd kóstolunk is.
A múlt héten többször visszatérő motívum volt a sokszínűség. Én már most talán megelőlegezem magunknak azt, hogy a kísérletezés lesz az egyik ilyen hívószava a mai beszélgetésnek, mai adásunknak, a témából kiindulva mindenképp. És hogy ha már téma és ha már beszélgetés, akkor itt az ideje, hogy leleplezzük. Egy rövidke felvezetés, és aztán megadom neki a szót, hogy kibontakozzon és köszöntse is a hallgatókat. A mai adásunk vendége ifjabb Szentpéteri Attila, a kunsági borvidékről érkezett. Kicsit puskázom, mert nem szeretnék kihagyni semmit az előre megírt felvezetőből. A Szentpéteri pincészet borászáról beszélünk. A kunság egyébként nehéz terepén csak azok tudnak megmaradni, akikben az ősöktől örökölt elszántság, a maradandó alkotás működik, munkálkodik. Ifjabb Szentpéteri Attila több mint 10 éve együtt dolgozik édesapjával, céljuk pedig a prémium kategóriás borok készítése, jó árérték arányjal párosítva, emellett pedig helyreállítani a kunsági borvidék hírnevét. 2010-ben a budapesti Corvinus Egyetemen végzett borászként, szakdolgozatát pedig a pezsgő készítésből írta. Elmondása szerint a bor olyan, mint egy gyermek. Nem szabad magára hagyni, oda kell figyelni minden mozzanatára, foglalkozni kell vele, mert ha magára hagyjuk, tönkre mehet, vagy elmegy más irányba, így végig kell követni az életét. Sok szeretettel köszöntünk Attila itt a Bormárkában.
Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy eljöttem a köreitekbe, és beszélhetünk a borászatunkról, családunkról, a kunsági borvidékről, és valóban, ahogy említetted, ez a borvidék egy nagyon sokszínű és sokoldalú helyszín, ahol nagyon szeretünk tevékenykedni, szőlészkedni és borászkodni. Én a harmadik generációt képviselem a pincészetünk életében. Nagypapám volt, aki néhány tőke kadarkával teljesen hobbi szinten belefogott a szőlőtelepítésbe. Édesapám, aki segített neki, agrármérnökként végzett Gödöllőn, majd a második diplomáját a Villányi úton szőlészborász szakmérnökként szerezte, és az ő nevéhez fűződik a legtöbb területünknek a betelepítése. Ma már 60 hektáron gazdálkodunk, amiből 40 a termő, a többi az fiatal ültetés, 2-3 éves szőlők, és ebből a területből 18 fajta, valóban sokszínű a fajta paletta a pincészetünk életében.
Ha már a sokszínűséget említetted te is, induljunk ki talán abból is, ez egy megadja a kezdeti löketét a témánk szempontjából is a beszélgetésünknek, hogy miért van egyáltalán szerinted szükség új fajtákra. Nincsenek talán elég jó fajtáink idehaza, lehet ez egy megközelítése a kérdésnek, vagy pedig, ha még kicsit jobban meg akarjuk kapirgálni a felszínt, akkor az a kérdés is fölmerülhet, hogy miért nem esítenek új fajtákat. Hát most itt a miértekre összpontosítsunk.
Kezdetnek, ahogy említettem, a 18 fajtából fontos kihangsúlyozni, hogy 50% a hagyományos helyi fajták. Fontosnak tartjuk a hagyományok őrzését, emellett a hungarikum fajták, mint az írsai olivér, a cserszegi fűszeres, és egy viszonylag új történet, egy ezer arcú fajta, a generóza. A másik oldal viszont az innováció. Fontosnak tartjuk a divat követését is valami ilyen szinten, ezért telepítettünk világfajtákat is, mint a Chardonnay, Sauvignon Blanc, viszonylag új történet nálunk, a Cabernet, ugye Sauvignon Franc, a Rieslingek is megtalálhatók, Rajnai Riesling, olasz Riesling. Most már kezd kikristályosodni azoknak a főfajtáinknak az irányvonala, amelyik meghatározók most már nálunk. Ugye ez a elsősorban a Nero, amiért nagyon hálás vagyok édesapámnak, hogy behozta a kunságot borvidékre, és felkarolta ezt a fajtát. Ugye 2011 óta készítünk belőle forgalmi Nero rozét, és most már a rozé mellett Schiller és vörös is található.
Akkor adja magát az eredeti kérdés, hogy szerinted miért is van szükség új fajtákra? Tehát ha jól érzékelem, és talán így megint magunkkal rántjuk a hallgatókat is a kulisszák mögé egy kicsit, pont édesapádnak köszönhetően, minthogyha a hagyományos találkozna az újító szellemmel. Itt, bocsánat, hogy beékelek még egy kérdés, de kötődik még mindig az eredetihez. Megfér a kettő egymás mellett?
Szerintem abszolút megfér a kettő. Készítünk ugye hagyományos eljárással hosszabban érlelt fahordós borokat, de ugye új technológiákat is ötvözünk, ami például egy Chardonnay válogatásnál, vagy egy akár egy provenci stílusú prémium rozénál, ahol az acéltartályt is előtérbe helyezzük, kétharmad részét eljesztjük például a bornak, hangsúlyozva egy divatos gyümölcsösséget, amiben úgy gondolom, hogy a kunsági borvidék erős. Ezen túl pedig nem vetjük el a hordót se, hanem kis mennyiségben használjuk. Egy ilyen válogatástételnél esetleg, hogy építse a struktúrát, finom hordófűszereket adjon, de ne a hordó legyen az uralkodó, ne csak ez a hagyományos hordós ízvilág, hanem egy kicsit izgalmassá téve, gyümölcsösséggel kiegészítve tudjuk készíteni a borokat.
Említetted a Nérót, és közben itt azon, vagy már kérdéshez kapcsolatban, hogy miért jönnek be ezek az új fajták, hiszen így is van sok, meg nektek is 18, hogy nálatok, vagy édesapádnak, vagy nektek a Néróval ott mi volt a cél? Ez egy jobban bírja a kunsági viszonyokat, akár időjárás viszony, ugye lehet arról hallani, hogy ott a talajmenti fagyok, azok problémát jelenthetnek, vagy jobban kifejezi, jobban alkalmazkodik ez a homoki talajhoz. Tehát mit ad a Néró mondjuk egy hagyományos rozéfajtához képest, mondjuk a kék frankoshoz képest?
Igen, amiről beszéltünk is, hogy változik az éghajlat, folyamatosan változó viszontagságokhoz kell alkalmazkodni így a fajtákkal is. A Néró egy rezisztens szőlőfajta, egy ellenálló fajta, ami azt jelenti, hogy viszonylag ellenáll a különböző gombabetegségeknek, és ennek a története, hogy jelent meg nálunk, ugye édesanyám, édesapámmal együtt kirándultak Egerben, és betértek az Egri Kutatóintézetbe, ahol egy kísérleti Néró és Merló rozét tudtak megkóstolni, és édesapámnak egyből bekattant, hogy neki nagyon tetszik, és szeretné hazahozni ezt a fajtát, kipróbálni a kunsági borvidéken is, hogy mire képes. Ez gyorsan meg is történt, mert 2000-es években már telepítettünk belőle, és kísérleteztünk a borával. Nagyon jól érezte magát a borvidékünkön. Hozzátéve a Néró is szereti a kicsit igényesebb talajokat. A homok mellett a kunsági borvidéken azért nagyon komoly düllők is találhatóak. Csak kettőt kell megemlíteni, az egyik a Csábori két sor, ahol a Néró területeink nagy része található. Itt már a Dunának az ős hordaléka is, csernóziumos barna erdőtalajok, a homok alatt mészkő lepedékek is találhatók. Ezért ide telepítjük a komolyabb beltartalmi boroknak szánt fajtákat, és köztük ugye az ászlós fajtánkat, a Nérót is.
Még maradjunk szerintem a Néró erejénél, vagy Nérónál. Több esetben visszatérő motívum, és szerintem ez mindenképpen dicséretként kezelendő, hogy a pincészetet magát amolyan Néró nagykövetként tartják számon.
Hát én nagyon örülök neki, hogy ezt így gondolják mások. Nálunk is úgy alakult, hogy a Néró lett az ászlós fajta. Mondhatjuk, hogy kinőtte magát. Ahogy mondtam is, hogy nagyon áldom édesapám, hogy hozzányúlt ehhez a fajtához, és így együtt meg tudtuk mutatni, hogy mire képes. Ugye akár egy könnyű, gyümölcsös, intenzív rozé, de egy szép fűszeres Schillerbort is le tudunk tenni az asztalra, emellett Beaujolais típusú gyümölcsös, könnyed vöröset is készítünk, és most nem szeretnék nagyon előre szaladni, de a pincénkben, ahogy édesapám megfogalmazta, lapul egy nagy vad, ami egy fahordós, nagyon tartalmas vörösbort jelent. Ez ugye a 22-es nehéz, de szép évjáratnak is az eredménye lesz majd. Most különböző hordókba tettük, hogy érleljük.
Jó is, hogy ezt mondod, mert mindig, mikor benne van egy ilyen ambivalencia, egy ilyen kettősség, mikor hallom a Nérót, mert nekem a császárt, tehát a Cézár, római Cézár Néró jut eszembe róla, és akkor nem valami kis légies rozét várnék, hanem azért azt gondolnám, hogy
egy nagy ágyú.
Ott van a potenciál abban, hogy egy vérvörös, igazi nagyvörös szülessen belőle. De akkor ezek szerint erre van esély.
Igen, reméljük, hogy nem fogunk semmit elrontani, és sikerülni fog. Nagyon ígéretes az alapanyag, tényleg olyan, mint a vér, sűrű, és nagyon hűen tükrözi a Nérónak a pozitív tulajdonságait.
Beszélünk a Néróról, meg az új fajtákról, és csak tényleg annyi, hogy ugye a Néró is már egy viszonylag régi fajta, 1965, Attila azt mondta, 65-ben Csizmazia, Darab József és Bereznai László nemesítették, és csak azt elmondanánk a hallgatóknak, hogy az ország nagyon erős ezen a vonalon, tehát hatalmas hagyománya van a szőlőnemesítésnek, és az új fajták létrehozásának, úgyhogy a teljesség igénye nélkül, és nem akarunk egyetlen szőlőnemesítésnek őt sem megsérteni, csak pár nagy nevet említeni. Ugye talán Kocsis Pál az első, aki már a 1930-as években az írsai fűződik az ő nevéhez, de egyébként olyan népszerű csemegeszőlők és borszők, mint a Csaba Gyöngye, vagy a Pozsonyi Fehér, a Kocsis Irma. Aztán az 50-es évek elején Király Ferenc a Z-betűs fajtákkal jött, Zenit, Zengő, Zeus, talán ezzel is találkoztak már sokan. Ebből a korszakból származik a Generóza, amiről majd fogunk beszélni. Bíró Károly és Hajdú Edit munkássága nyomán született meg. Aztán a Cserszegi fűszeres 1960-ból Bakonyi Károlynak köszönhető. De Néróról már beszéltünk sokat, és hát napjainkban pedig ifjabb Kozma Pál a Pécsi Kutatóintézetben végez nagyon kiváló fajtanemesítési kutatásokat nagyszerű eredményekkel, és az ő édesapja is egy híres szőlőnemesítő volt, idősebb Kozma Pál, akinek pedig a Mátrai muskotájt és a Kozma Pálné muskotájt köszönhetjük.
Előzmények vannak tehát bőven, bár úgy vezettük föl a témát, hogy új fajták, de nem árt, hogyha mi magunk is természetesen, meg így ezáltal a hallgatóink is megtudták, hogy vannak azért gyökerek, ahova vissza tudunk és érdemes is nyúlni. Ha már visszatekintés, akkor legyünk meg az egyensúly. Vissza is tekintünk, meg kicsit előre is tekintünk. Fogyasztói szemszögből ebből. Gyanítom, hogy mint ahogy sok más borászathoz, pincészethez, ti is kapcsolatba kerültök a borok fogyasztóival, ilyen vagy olyan síkon is jönnek a visszacsatolások. Maradunk még a Nérónál, de gondolhatok már a Generózára is. Mit tapasztaltok, milyenek a visszajelzések? Jönnek azok a visszacsatolások, hogy igen, ez erre van igény, ezt szeretjük, ezt óhajtjuk, vagy inkább hallottok olyat, hogy jó, jó, ez az új típus is, de nekem inkább XY vagy másik tradicionálisabb vonal. Tehát ha valahol egy spektrumon kellene elhelyeznünk a visszacsatolások alapján, akkor hol lőnénk ezt be?
A kunsági borvidék elsősorban a fehér reduktív gyümölcsös boroknak és a rozéboroknak a hazája. Ezért viszonylag könnyű helyzetben vagyunk, hogyha elmegyünk egy fesztiválra, vagy különböző borkostolókat tartunk, mert manapság ugye a világdivat, és Magyarországon is talán a gyümölcsös borok felé tolódik az ízlésvilág. És mi is ezt vesszük észre ezeken a megjelenéseken, fesztiválokon, hogy szívesen kóstolgatják a fiatalok, vagy akár a fogyasztók, ugye a könnyű gyümölcsös írsai olivért, a generózának a reduktív borát, vagy egy nagyon zamatos, intenzív Nero rozét. Ezért pozitívnak látjuk a visszajelzéseket ilyen szempontból is.
Elérkeztünk ahhoz a bizonyos ráadás körünkhöz. Attilát beavatjuk a kulisszákba. Egy egyszerű kis, ám szimpatikus feladatot készítettünk számodra. Ezt elneveztük nagyon fantázia dúsan borcseppeknek, hogy miről is szól ez a feladat. Korábbi interjúkból szemezgettünk közösen. Ezekből egy-egy kis félmondatot, amelyeket nyilatkoztál, föl fogok olvasni neked. És a kérdés a következő, hogy egyrészt emlékszel-e még erre az elmondott információra? Ha nem, az sem baj, nem tragédia. Nem a memória tesztelés a lényeg itt, hanem sokkal inkább, ha a nemleges válasz érkezik, akkor a jelen időben teszteljük, hogy ezt milyen kontextusban lehet elhelyezni, amit korábban nyilatkoztál. Nem fogjuk nagyon visszatekerni az időkerekét. 2018-ból jön az első ilyen válasz vagy gondolatmorzsa tőled. Ha előfordulnak is néha surlódások, végül egy pohár bor mellett mindig sikerül közös nevezőre jutnunk, sokkal inkább a mögöttes tartalomra vagyunk most kíváncsiak.
Illetve hány pohár bor, mert itt egy pohár bor.
Igen.
Hány pohár bor mellett sikerül közös nevezőre jutni édesapád?
Igen, és hogy kivel, valószínűleg édesapámról van szó, akivel ugye a mindennapokban is együtt dolgozunk, és valóban gyakori kérdés szokott lenni a generációváltás és az ezzel kapcsolatos kérdések. Ugye én úgy gondolom, hogy a maga a szőlész borász szakma egy eléggé összetett és komplex világ, ezért úgy, mint a generációváltást talán jobban meg lehet fogalmazni, a generációk együtt munkálkodása, ezért mi is úgy gondoljuk családi pincészetként, hogy együtt kiegészítve egymásokkal erősebbek lehetünk, és jobban működik ez a dolog. Persze, mint mindenhol máshol, nálunk is lehetnek surlódások, és ugye erre jött ez a válasz, hogy egy pohár bor mellett mindig sikerül ezt megoldani.
Ez ilyenkor rendszerint saját, vagy lehet akár más pincészettől is?
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne szenvedjünk pincevakságban, ezért nem csak a saját borokat kontroll alatt kóstolva, hanem akár a világ minden tájáról szoktunk rendelni, követve az aktuális divatot, a borversenyek eredményeit nézni. Az éppen legjobbnak minősített borokat szívesen megrendeljük, és van egy kis asztalunk a borházunkban, ahol a kis hugommal, Flórával és édesapámmal együtt leszoktunk ülni, és akár vakon, vagy egyikünk másikunkhoz egy-két palack bort, vagy tudatosan megkóstolva, kiértékelve az adott bort, megbeszéljük annak az előnyeit, hátrányait, és szívesen kóstolunk persze más borászoknak a borait is. Hogyha elmegyünk egy fesztiválra, mindig van egy nap, amit kijelölünk arra, hogy végigmenjünk a többiek portékáját is értékelve, megkóstolva. Szerintem ez nagyon fontos, hogy képbe legyünk, kapjunk egy visszajelzést, ez alapján mi is be tudjuk lőni, hogy éppen mi hol tartunk.
A második és egyben utolsó ilyen kis borcseppet pedig meghagyom Gábornak, hogy fölvezesse számodra. Ez 2022-es egyébként, frissebb.
Igen, valószínűleg ez nem az lesz, hogy egy borász ne szenvedjen pincevakságot.
Hiszen
ez
erről most beszéltünk.
Attila, hogy ezt nem csak egyszer mondta, hanem most is. Zászlónk, a minőség szót tűztük ki első körben.
Igen, valóban mi szeretnénk megmutatni a kunsági borvidékben rejlő értékeket, ezért a minél magasabb kategóriában szeretnénk elkészíteni így a borainkat is. Ugye ez mindenhol egy hosszú egyenlet, ahogy a mi borvidékünkön is egy nagyon jó területtel kezdődik, ami ismét hálát mondok édesapámnak, hogy az ő nevéhez fűződik ezeknek a területeknek a kiválasztása nagy részben, ahova annak idején eltelepítette a szőlőinknek a nagy részét. És utána persze kell az a bizonyos eszköz is, amit Szőlősi Mihály volt év bortermelője hangsúlyozott, hogy a pince kulcsa a metszőolló. Hát ez nagyon fontos, hogy mi is keveset termeljünk a szőlőn, és zsendüléskor pedig még egyszer elővesszük ezt az eszközt a válogatás fajtáinknál leginkább, még jobban leredukálva a termés átlagot, hogy magasabb minőséget tudjunk bevinni a pincébe.
Most itt felfüggesztjük per pillanat a beszélgetésünket, ugyanis az első blokkunk végéhez értünk.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.